Sharia, az iszlám jog. Ez a fogalom gyakran felbukkan a hírekben, általában olyan szélsőséges szervezetekkel kapcsolatban, akik ezt az országok hivatalos törvényé szeretnék tenni, mint például az Afganisztánban a Talibán, vagy az Al-Qaida, vagy az ISIS. De mi is pontosan a Sharia? Hogyan fejlődött ki? Vajon ez valami univerzális, egységes törvénykönyv, vagy van bennem valamilyen változatosság? Tartsanak velünk! Kezdjük is az elején. Mindaddig, amíg Mohamed próféta élt, nem volt nagy gond kideríteni, hogy mi is Isten akarata és mi a törvény, hiszen bármilyen kérdés felmerült, csak meg kellett kérdezni Mohamedtől. Hiszen ő volt a próféta, és ő tudta, hogy mi Isten akarata, és emiatt nem volt szükség egy hivatalos, rendezett a jogrendszerre, mivel Mohamed az minden élethelyzetre tudott válaszolni, és megmutatta mindig a hívőknek, hogy mi Isten útja. Aztán 632-ben, amikor Mohamed meghalt, és a prófétaság korszaka véget ért, szükség lett egy hivatalos jogrendszerre, ami segítsen a muszlimoknak Isten útját járni az élet minden területén. Ez a rendszer azonban nem állt össze egyik napról másikra. Nagyjából 250 év telt el, mire a 10. század környékén kialakult többé-kevésbé a ma ismert forma. Addig a muszlim bírók, akiket arabul Qudá-nak hívnak, ők főképp törzsi vezetők voltak, és ők leginkább a helyi, gyakran az iszlám előtti hagyományokra támaszkodva ítélkeztek. Egy hivatalos, kanonizált jogrendszer kialakulása az csak a 7. század végén kezdődött el, amikor kezdtek megjelenni mindenféle vallási tudósok, vagy arabul ulema, és ők kezdték el kifejleszteni az úgynevezett jogtudományt, vagy arabul ilm al-fiqh. Ezt különféle eszközökkel csinálták, amiket a jog forrásainak is szoktak nevezni, vagy arabul usul al-fiqh. És ezek segítségével lehet kideríteni, hogy tulajdonképpen mi is Isten akarata az iszlám szerint. A legfontosabb ilyen forrás az persze maga a Korán, ami a muszlimok szerint a lehető legjobb és legmagasztosabb módon fejezi ki Isten akaratát, de mivel a Koránban van több olyan vers, ami ellentmond egymásnak, kialakult egy módszer, amit arabul an-nasikh wal-mansukhnak hívnak, ami azt jelenti, hogy a hatályon kívül helyező és a hatályon kívül helyezett. Ez a módszer azt mondja ki, hogy az a vers, ami később lett kinyilatkoztatva Muhammed által, az érvényteleníti a neki ellentmondó korábban kinyilatkoztatott verset. Tehát a későbbi vers lesz a hatályon kívül helyező, vagy arabul an-nasikh, és a korábbi vers pedig a hatályon kívül helyezett, vagy arabul al-mansukh. De van még egy probléma, az pedig az, hogy a Korán az nem időrendi sorrendben van megírva, hanem a leghosszabb fejezettől a legrövidebb fejezetig, kivéve a Korán első fejezetét, amit Surat al-Fatihának hívnak. Minden esetre ahhoz, hogy megoldják ezt a problémát, kellett találni egy módot, amivel ki lehetne deríteni, hogy a Korán fejezetei azok mikor és milyen sorrendben lettek kinyilatkoztatva. És ehhez kifejlődött egy irodalom, amit arabul asbab an-nuzulnak hívnak, vagy magyarul a leküldés okai. Egy másik kihívás az pedig az, hogy a Korán az nem egy törvénykönyv, és főleg teológiai kérdésekkel foglalkozik, és csak egy kis része szól törvényekről és jogi ügyekről, kb. 500 vers az egész könyv több mint 6000 verséből, és még ebből az 500 versből is a túlnyomó többség az imákkal és vallási szertartásokkal foglalkozik, és csupán kb. 80 vers foglalkozik a mindennapi élethez kapcsolódó törvényekkel, és emiatt szükség volt a további forrásokat, nem a további, mindenféle további forrásokat találni, amelyekből meg lehet tudni, hogy mi is valójában Isten akarata. Na, itt jön képbe a második legfontosabb forrás, Mohamed saját életmódja, amit arabul sunnet-e-nabinak hívnak. De honnan is tudjuk, hogy mi is volt Mohamed életmódja? Erre az a válasz, hogy Mohamed életmódját, mondásait, véleményeit és ítélkezéseit, azt egy úgynevezett hadith irodalom írja le, a hadithről csináltunk is egy egész fejezetet a podcastben, kérem nézzétek meg, ha érdekeltiteket. Ez a hadith irodalom az Mohamedtől és a kb. 60 közeli barátjáról, akiket a szahábának hívnak. a tőlük származó hagyományok gyűjteménye. Ezek a hagyományok leírják Mohamed életmódját, mondásait és döntéseit, és ezekből lehet következtetni arra, hogy hogyan is kell kinézni a vallási törvénynek. Az oka annak, hogy a szunnát, vagyis Mohamed életmódját ennyire fontos és megbízható forrásnak tartják a vallási törvények megalapításához, az természetesen az, hogy Mohamed az egy próféta volt, akit maga Isten irányított, és a muszlimok szerint tévedhetetlen, vagy arabul ma'szum volt, és ezért biztosan az élete és a szavai pontosan tükrözik Isten akaratát is. Akkor ez az iszlám jog forrásai közül a második forrás, a harmadik forrás neve pedig az el-izsmá, ami a muszlim világ egyetértését vagy konszenzusát jelenti. Ez a forrás azért számít hitelesnek, mert van egy hadith hagyomány, amiben Mohamed azt mondja, hogy Allah nem fogja népemet egy tévedés köré gyűjteni. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett umma, a muszlim közösség, vagy a muszlim nép, az is védett a tévedésből, úgy, mint pont úgy, ahogy Mohamed is az védett a tévedésből, akkor az umma is védett a tévedésből, és ezért, ha ők valamiben egyetértenek, és valamiben konszenzusuk van, az biztosan nem mondhat ellen Isten akaratával. Az izsmával viszont az a probléma, hogy gyakran nehéz pontosan meghatározni, hogy mikor van valamivel kapcsolatban konszenzus, és ezért többször előfordult, hogy egy vallási tudós a konszenzus alapján, az izsmá alapján hozott döntést, amikor a valóságban nem biztos, hogy ez a konszenzus valójában létezett. Akkor ez volt a harmadik forrás, a negyedik forrás pedig azt úgy hívják, hogy el-qiyász, vagyis a következtetés. Ez azt jelenti, hogy egy olyan témából, aminek a szabályai egyértelműen le vannak írva a Koránban vagy a hadithban, abból következtetünk egy olyan hasonló témára, amiről nincs egyértelmű előírás, és ezerint döntjük el, hogy itt valójában mi a teendő. Nos, amikor megnézzük, hogy milyen eszközök állnak a muszlim vallási tudósok rendelkezésére, az a kép alakulhat ki, hogy a muszlim törvényhozásban sok lehetőség van a rugalmasságra, ami valamilyen mértékben valójában így is van, de a rugalmasság mellett van egy olyan elv is, amit at-taqlídnak hívnak, ami szó szerint azt jelenti, hogy hagyomány, de a mi esetünkben a korábbi vallási tudósok doktrinájához ragaszkodását jelenti, és ez megakadályozza azt, hogy az iszlám jogban az évszázadok során túl sok drasztikus fejlődés és változás következzen be. Még egy fontos kérdés, ami az iszlám jogalkotásával kapcsolatban merült fel a korai iszlámban, az, hogy mennyire kell támaszkodni a leírt forrásokra, mint a Korán és a Hadith, és mennyire kell, vagy mennyire lehet az emberi mérlegelést és az észt használni. Sok vallási tudós azt állította, hogy a Koránban és a Hadithban nincs elég információ ahhoz, hogy megfelelő döntéseket lehessen hozni, legalábbis nem a élet összes kérdésével kapcsolatában, és ezért az észre és az emberi mérlegelésre is támaszkodni kell, és ezek a vallási bölcsek az ehlirrájként, vagy a szabad fordításban a vélemény embereiként váltak ismerté. Ezeknek az úgynevezett vélemény embereinek sok ellenzője is volt a muszlim vallási tudósok körében, és ők azt állították, hogy amennyire csak lehet, nem szabad az emberi észre támaszkodni, és hogy a jogalkotás során kizárólag, vagy amennyire csak lehetséges, csak a Koránt és a Hadith-t kell használni, és őket hívták, ezeket az ellenzőket hívták Ahlul Hadith-nak, vagy magyarul a hagyomány embereinek. A 8. századtól kezdve a szunnita iszlámban több jogi iskola kezdett kialakulni, amit arabul mezheb, vagy többes számban mezáhibnak hívnak, és ezek eltérő módon álltak hozzá ehhez a vitához, de a szunnita iszlám jogi iskoláiról Isten segítségével majd egy jövőbeli fejezetben fogok részletesebben beszélni. Amit fontos még egyszer megjegyezni viszont az, hogy ezek a jogi iskolák azok csak a szunnita iszlámmal kapcsolatban relevánsok, mivel, ahogy a podcastünk 12. szunnita és síita iszlámról szól a fejezetben is megvitattuk, a síita iszlámban az imám, a síita közösség vezetője, ő az egyetlen tekintély a vallási jog vagyis a sharia megalkotásában, bár legalábbis a sinizmus legnagyobb irányzatában, a 12-es síiták esetében, miután a 10. században meghalt az utolsó imám, náluk is a jogalkotás szerepe az főképp a síita vallási tudósokra szállt át. Na, és eddig is tartott a mai fejezetünk. Sukran jazílen, hogy velem tartottatok. Ha élveztétek, iratkozzanak fel a csatornára, és nyomjátok meg a csengőt. Kövessenek a Spotify-on, Apple Podcast-en, Facebookon, Instagramon. Mindenhez, mint mindig, hagytam lent linket a leírásban. Ma esz szelámé, és a viszontlátásra!